www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti műsorunk 39. adása. Vendégem Kostyák Ferenc, egykori vadászpilóta. Megkérem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak.
Kostyák Ferenc vagyok, valaha a Magyar Néphadseregben voltam vadászrepülő. Tulajdonképpen ez az életemben egy fiatalkori periódus, hiszen én a gimnázium elvégzése után kerültem a hadsereg kötelékébe, és szereztem diplomát az akkori Szovjetunióba. Aztán vadászpilótaként dolgoztam, sajnos nem túl sokáig, tehát néhány esztendeig, 4 évig, és utána orvosi okok miatt kikerültem a rendszerből, hogy így mondjam, de ez gyakorlatilag egybe esett a rendszerváltozással, és hát fiatal emberként teljesen új életet kellett, hogy kezdjek, immáron a honvédség kötelékén kívül. Így aztán most egyszerre vagyok autentikus a vadászrepülőgépek, a vadász ebben a körben, illetőleg hát a mai üzleti szférában, mint hogy 20 éve már a saját kis apró, nevezzük mikrovállalkozásnak vállalkozásomat irányítgatom, és próbálok megélni a viharos tengerben, amit a mai piaci világ produkál.
Annyit még el kell mondjak a hallgatóknak, hogy a karácsonyi adásunkban korábban már felkonferáltam ezt az adást. Pontosabban azt, amikor az egyik levelezős évfolyamtársamat meghívom majd ide a műsorba, aki óra előtt mindenféle ilyen repülős dolgokkal kápráztat el minket. itt most itt a lehetőség.
Ez egy nagy mélyteljes betegség, aki valaha a repülés világába belecsöppent, és utána így beleerősödött, hogy így mondjam, tehát egy kis táplálást kapott ez a romantikus vonal.
Igen.
Abból az emberből ezt a fajta dolgot, hogy a repüléssel szeret foglalkozni, meg arról szeret beszélni, ezt a sárga föld húzza ki, ahogyan a falu helyen mondják mi felénk. Tehát ezt majd csak akkor múlik el belőlem. Úgyhogy én bárhova kerülök, ha meghallom, hogy zúg egy repülőgép, akkor én nekem muszáj fölnézni az égre. Nem mintha nem láttam volna már 1001-et, de az 1002-et is muszáj, hogy megnézzem. Vagy hogyha előkerül valamilyen történet, ami a...
Ezzel kapcsolatos. A legkisebb mértékben is.
És ha nem ezzel kapcsolatos is, de hát ha az egyetemen egy mechanika feladat, vagy akármi, akkor hamar kiderül, hogy ez egy repülőgép főtartójánál pontosan ugyanígy van, és a többi. Nálam minden erre fordítódik le. Hát ez van. Vannak az üzleti szférában különösen pillanatok, amikor küzdeni kell ez ellen, tehát ez nem látszhat ki mindig, de hogyha úgy önmagamat kell adni, akkor nekem mindenről van egy repülős történetem, illetőleg mindenről valamely repülőgépen valami műszaki megoldás, és a többi fog majd beugrani.
Akkor kezdhetnénk az elején, hogy gyerekkorodban hogy kezdődött ez az egész repülős dolog?
Hát kezdjük az anekdóták szintjén. Az én családom a mai napig is idősebb rokonaim a tenyerüket összecsapva, amikor meglátnak, azt mondják, hogy és hogy belőle pilóta lett, tudnélik. Az én nagyszüleim, akiket igen nagyon szerettem, hát megérték a háborút, és szegény jó nagyanyám az a repülőgépektől félt, mint hogy azok majd lebombáznak. És erre kisgyerekkoromban engem is kitűnően megtanított, úgyhogy ha én meghallottam, hogy zúg egy repülőgép, a világ végére elbújtam előle, mert hogy állítólag félek tőle. Ez, mint tudjuk, egy kisgyereknél ilyen tanított dolgok léteznek.
Ez vicces dolog, mert nekem anyám a békától félt, és nekem azt mondta, hogy a békától nekem félni kell.
Igen.
Na most én ezt úgy produkáltam, hogy egy vödör békát vittem egyik nap haza.
Igen, igen. Na hát ez nálam is valószínűleg így fordult át. Valahogy úgy nekik nem tűnt fel, hogy amúgy pedig engem ez nagyon-nagyon tud érdekelni. Gimnáziumban, én fizikatagozatos gimnáziumban jártam. Pécsen én baranyai születésű gyermek vagyok. Mohácson születtem, ott is jártam egy évig gimnáziumban, csak elköltöztünk Pécsre. Mindegy, tehát a pécsi Nagy Lajos gimnáziumban szereztem meg az érettségi bizonyítványt.
És akkor fizikából is érettségi.
Hogyne, persze.
Meg matekból.
Meg matekból.
Amit annyira szeretünk.
Így van, ez egy jó kis dolog. Az a lényeg, hogy egyszer jött egy ilyen MHS-os pali.
Agitál. Ez az MHS, ez mi volt?
Igen, hát a fiatalabbaknak ezt már be kell mutatni.
Nézd, én amikor a szocializmusnak vége lett, akkor prózaian fogalmazva én még fikával lettem a zsíros kenyeret, szóval ilyen 7 éves lehettem maximum.
Igen, igen. Tehát az MHS ez a Magyar Honvédelmi Szövetség néven működő szervezet, aminek az volt a lényege, hogy egyrészt a honvédség számára, másrészt a társadalom számára, hogy akkoriban mondták, különböző képzettségű embereket adtak ki, és ezt mind a fiatalok számára vehető formában klubok, sport szakosztályok keretein belül, tehát, hogy példát mondjuk búvár szakosztály. Tehát,
értem.
Nyilván, aki oda elment, az majd a hadseregben ilyen alakulathoz lett beosztva. Uh-huh. Nagyon-nagyon sokan az MHS-nél szerezték meg a jogosítványukat.
Uh-huh.
Ugyanannyiba került, mint a másik jogosítvány, csak mellé meg lehetett szerezni a teherautós jogosítványt, és amikor bevonult ez a fiatal, akkor
automatikusan
sofőr lett. Így van.
Igen.
Na most itt az MHS keretén belül voltak a repülőklubok. Elsősorban a vitorlázó repülőklubok és az ejtőernyős klubok, annak érdekében, hogy szeressék meg a fiatalok a repülőgéppel való foglalkozást. Az ejtőernyősök azok automatikusan kerülhettek a deszant alakulathoz, a repülőgépvezetők közül, akik vitorlázó pilóták akartak lenni, és akik nem, tehát másoknak is meg lett hirdetve, válogatás történt a honvédség számára. De ez azt jelenti, hogy lehetett jelentkezni, és orvosilag a vadászpilótáknak megfelelő szűrésen vitték át az embert, és akik alkalmasak vadászpilótának, azoknak motoros repülőgépvezető képzést is elkezdték az MHS-en belül.
Na most ez kötelező volt, vagy választható?
Nem, ez egy választható dolog volt.
Gondolom, mindenki választott.
Hát ez, tehát hogyha sorba megyünk, akkor harmadikos gimnazisták voltunk, amikor ősz folyamán jött az MHS-től egy pali agitálni. Fiúkat összeterelték, hát akkoriban ez így gyakran volt ilyen. Fiúkat összeterelték, és elkezdett mesélni arról, hogy milyen nagyszerű a repülés, meg így, meg úgy, meg amúgy. Mi meg örültünk, hogy lóghatunk az orosz óráról, tehát úgy nagyjából jól el voltunk. Aztán mondogatta ő magáét, nagyon jó beszélője volt a palinak, sokat tudott beszélni a repülésről, mi micsoda véletlen, ugye. Igen. És az a lényeg, hogy úgy nem foglalkoztunk vele. Aztán a beszélgetés közepet állján azért úgy bele-bele pöttyintette a dolgokat, hogy tudjuk-e, hogy mitől repül a repülő, hát akkor persze mindenki motobáját ott a motor az elején, hát ez előre húzza, mi tartja fönt? Hát a szárnyal, de hát a madár csapkod, ez meg nem. Fizika tagozatosok vagytok, hát el lehet jönni a tanfolyamra, meg lehet tanulni. Ugyanis ez nagyon fontos, és ez tény így is volt, hogy aki ide beiratkozott, semmiféle kötelezettséggel nem járt. Ez azt jelenti, hogy beiratkozott erre a tanfolyamra, igen, nem kellett fizetni egy árva krajcárt se.
Ez már jól hangzik, igen.
Megtanították az elméletre, levizsgázott az elméletből, repült, hogyha alkalmas volt rá, és megkapta a képzést, és utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, ez nekem baromira tetszett, de viszontlátásra, semmi, egy rossz szót nem szóltak hozzá. Az a rendszer arra alapozott egyébként, hogy ezt az MHS-t, mint egyfajta honvédelmi szövetséget, egyfajta sportklubot, tehát a honvédség ezt támogatja és fenntartja, akkor a nagyszámok törvénye alapján innen majd kellő nagy merítéssel fog bejönni a megfelelő számú jelölt, igen, és ezt utólag tudjuk, hogy ez így be is jött. Sokba került ez a társadalomnak, de nekünk ingyen volt hozzáférhető. Tehát ez
hát
egy...
De valahol hasznos is, hát az államnak végül is ez lenne a dolga ma is.
Így van. Na, ezek azok az idők, amiben a fiatalabbak, mondjuk akár a te szüleid is, vagy tehát az idősebb generáció úgy emlékszik vissza, egyfajta nosztalgiával az
igen, a kádári nosztalgia.
Így van, pontosan. Ez ezekből táplálkozik, mert voltak ilyen
az ilyen lehetőségek.
Így, pontosan. Hmm. Az igaz, hogy nagyon keveset kerestünk. Az igaz, hogy nem lehetett utazni külföldre. Az igaz, hogy a bortokban a választék a maihoz képest összehasonlíthatatlan, a Silány volt, és a Trabant az egy csúcsmárka volt.
Hát meg a Zsiga, meg a Skoda.
Így van. Tehát azokat persze most nem sírjuk vissza értelemszerűen.
A jóra az ember szívesebben emlékszik vissza.
No, tehát az a lényeg, hogy itt az MHS kötelékeibe valamilyen formában bekerülni nem volt nehéz, akkor nem nagyon hajlottunk rá, csak elmondta, hogy hát van egy orvosi vizsgálat, egy egynapos, igen, ha azon valaki átmegy, akkor utána el lehet menni egy háromnapos orvosi vizsgálatra, amiről igazolást adnak, meg fizetik a kaját, milyen utazást, mindent,
igen,
és aki azon átmegy, az alkalmas vadászpilótának, az kezdheti meg ezt a tanfolyamot. Na most kiderült, hogy mind a megnevezett napokon, tehát az egynapos, meg a háromnapos, mindegyik napon volt orosz óránk.
És ez így olyan pont jól jött ki.
Igen, ez olyan csábító volt, hogy orosz óráról lehet lógni, hogy ebből nagyon sokan beneveztünk. Aztán az orvosi vizsgálaton, hát az egynaposon azon majd, hogy mindenki átment, tehát ez nem volt olyan veszélyes.
Miből állt ez a vizsgálat?
Ó, hát ez egy ilyen, mint manapság, talán picivel szigorúbb, mint ez az egynapos vizsgálat, mint manapság egy jogosítványért, ami megy.
Az a egészségügyi
alkalmasság. Így van, így van. Tehát ez semmi különös. Kicsivel szigorúbb, mint a gépjármű alkalmassági. Több mindent. Tehát megnézik, hogy luttalpas, műtve volt, nem volt műtve, de úgy igazából megvan-e minden újja, meg stb. Tehát, ennyivel több csak, mint egy normál...
Mondjuk a fogak hiánya?
Nem. Ez egy picit túl van misztifikálva. A fogazatnál az volt a kritérium, ez ha úgy tetszik űrhajós szintű kritérium, hogy ne legyen rossz foga. Tehát amennyiben kezelt a foga.
Tömött például.
Például be van tömve és korrekt minden. Mindenki úgy tudja, hogy egy rossz foga se lehetett, de hogy is nem. Azon a bizonyos háromnapos orvosi vizsgálaton, ott viszont 380-ból 13-an maradtunk. Az azért kicsit elgondolkodtotta az embert, hogy hogy is van ez.
Mi volt ekkora szűrés, vagy mi alapján?
Igen.
Tehát ott... Vérnyomás, vagy...
Hát igen, mert sorban szakbelgyógyász, kardiológus, fogász, fülorgégész, szemész, tehát így sorban minden orvosi szakágon, hogy így mondjam, specialisták megvizsgáltak minket. Ugye vérképtől kezdve egészen röntgen, hát, és akkor hol véreztek el a legtöbben? Na most tessék kapaszkodni, tehát az egyik az még úgy logikus lenne, a gerinc, illetőleg az orr, arc, melléküreg, stb. Röntgenek, tehát hogy ugye a magasság változásával csökken a nyomás, hogyha valakinek hallójárat, a fülkürt nincs rendesen összeköttetve, vagy ott valami dugulás van, akkor bizony-bizony a nyomás különbség, ami az ő fejében, illetőleg igen, a környezetben igen. van, ez problémát okozhat, stb. A legtöbben a pszichológián estek ki.
No, ez egy érdekes kérdés, hogy milyen pszichológiai kérdések voltak erre?
Hova? Most egy mennyiségi, meg egy minőségi megközelítést nézzünk meg. Alapvetően úgy nézett ki a dolog, hogy az orvosi vizsgálatok, ahogyan lementek, ugye megérkeztünk, első nap mennek a vizsgálatok, estére kaptunk egy füzetet házi feladatként, ez ilyen IQ-teszt jellegű töltsd ki.
Uh-huh. Mint amit a sorozáson is
kikerül. Olyasmi, így van.
Csak annál valamivel komolyabb.
Hát sok, tehát jelentős mennyiség. Utána a második nap délutánjától kezdve, vagy délelőttjétől kezdve, a harmadik nap végéig már csak pszichológiai jellegű vizsgálatok voltak, amik műszeres, illetőleg amit el tudunk képzelni, a különböző IQ-teszteknek megfelelő tesztek, a különböző figyelemvizsgálatok, hogy mit adtak egy hatalmas nagy, mondjuk egy ilyen A1-es méretű papírt, ami teli volt sor oszlop szerint számokkal és betűkkel, milyen, hogy AB121, AB122, 121, stb. És akkor egy magnóról ment a szöveg, és akkor be kell karikázni, jó. Akkor utána be kell karikázni, de a párosokat pirossal, a páratlanokat kékkel. És akkor mi egyre csalafintább és egyre nehezebb volt ez a feladat, és ez órákon keresztül ment.
És mindezt időre?
Hát ment a magnó, ja. És a magnó adta a tempót, tehát
értem. Nem volt laca facázás.
Pontosan. Na, ilyenekből volt, amit papíron csináltunk. A műszeres pszichológia az meg olyan volt, hogy kézremegés vizsgálat. Ugye kitartottunk egy pálcát, ami egy műszer volt mérte, hogy hogyan remeg a kezünk, akkor rá kellett állni egy ilyen deszkára, mint mondjuk most úgy képzeljük el, mint egy szörfdeszka egy ponton feltámasztva, és egyébként érzékel, hogy mikor vagy viszintesen, és akkor meg kellett állni viszintesen, és akkor egy percig hány másodpercet kell, tehát hány másodperc alatt tudsz 60 másodpercig viszintesen tartani. Magyarul, amikor nem volt viszintes, tehát lekattantál, akkor megállt az óra. Uh-huh. És akkor hány másodperc alatt hozod össze az egy percet, térérzék, volt olyan masina, amiből beleültettek, és akkor ahogy jön, mit tudom én, ilyen olyan filmekben látható, hogy szembe világít, meg villog, meg dudál, de amikor így fütyül, akkor ezt húzod, meg amikor úgy dudál, akkor azt, lábbal ezt léped, azt, ezt a gombot nyomod, azt a gombot, és akkor ilyenből is kellett sokat, minimum egy komplett napot, de inkább többet vett igénybe.
És megszórt a csapatot.
És nagyon sokan kiestek ezen. Így van. Hát ez tulajdonképpen az IQ-tesztek egyébként, eltekintve az ilyen napilapokba kapható himi-humi dolgoktól.
Hát meg az interneten.
Így van. Tehát ezektől eltekintve, ami komoly, tehát orvosilag megalapozott a dolog, az úgy van összeállítva, ez egy százalékos szám. A 100% az a korodnak megfelelő ember intelligencia szintje. Tehát aki 100-as IQ-t ér el, az azt jelenti, hogy ő intelligencia szintje megfelel egy olyan korú átlag földi ember intelligenciájának.
Igen, értem.
Na most a szórás miatt ez nagyjából úgy kell tekinteni, hogy ilyen 92-3-tól 104-5-6-7-ig körülbelül ez az átlag ember.
Igen.
Aki úgy 110 fölött van, az magas. Aki 120 fölött, tehát egy ilyen komoly teszten, 120 fölött értéket ér el, az nagyon magas. Aki 130 fölött, az kifejezetten zseniális. Tehát az már egy nagyon komoly. Megláttam a saját papíron, hogy 129. Egyből a mellény az két száma nagyobb, hát ugye voltam 17 éves, mentem a többiekhez. Ez IQ eredményt kiírták nektek? Miért ilyen rajta van rajta? 129, ugye? Kinyitják. Az enyém is. Másik az enyém is. A harmadik az enyém is. Azt hittem, hogy ezzel valami nagy srác leszek ott a többiek között. Aztán kiderült, hogy nem. Ilyen 125 fölötti IQ-t azt nagyon-nagyon-nagyon sokan produkáltak a csapatból. Itt ezen az orvosi vizsgálaton nyilván nem arra voltak kíváncsiak, hogy ki milyen tanulmányi eredményt mutat, és nem arra voltak kíváncsiak, hogy ki milyen felkészült per most, viszont az IQ az egy nagyon-nagyon komoly tényezője volt ennek a dolognak. Tehát nagyon sok kollégát, lehet potenciális kollégát rúgtak ki a röntgenen, gerincröntgenen különösen, meg a pszichológián. Csak ez úgy számunkra meglepő volt, hogy amíg töltöttük a pszichológiát, addig jött a vezetőnk, és sorolta a neveket, hogy kik ne írják tovább, hanem mehetnek haza.
Igen.
Meg utána a végén már, akik ott voltak, akkor már úgy gondoltuk, hogy túl vagyunk a nehezén, a pszichológiai eredményeket akkor tudtuk meg, aztán sokan ott véreztek el. No, tehát az a lényeg, hogy harmadikos gimnazista koromban kiderült, hogy én mehetek erre az MHS-es tanfolyamra.
Igen.
És nyilván ezek után viszont már csak a társaság kedvéért is ott ilyen nagy bulis hangulat.
Fiatal alakul. Emberként.
Így van. Igen. Jó, társaság kialakult, és elmentünk erre a tanfolyamra. Most aki elment erre a tanfolyamra, ott viszont úgy beoltódott ezzel a repüléssel, hogy hát ezt...
Nem lehet többé kigyógyulni belőle.
És akkor hát úgy volt, hogy a tavaszi szünetben húsvétkor kezdődött meg a repülősképzés. Zlin 526-os típusú repülőgéppel.
Ez már motoros gép.
Ez motoros gép. Előtte volt az elmélet, ki ne hagyjam. Nagyon-nagyon akkurátusan és nagyon szigorú fegyelmezetrendben. Megtanították nekünk a repülőgépet, hogy így mondjam, meg hogy mitől repül a repülő, meg a motor, meg minden műszertant, ami csak kell. De megmondom őszintén, hogy szakmailag igen, kellően alaposan. Tehát a mostani érában, aki pilóta jogosultságot akar szerezni, az ilyen tanfolyamokat, a hasonló, mint a gépjárművezetői tanfolyam, el lehet végezni manapság ilyen pilóta tanfolyamot.
Igen.
Azt kívánom nekik, hogy olyan oktatót vagy olyan oktató csapatot kapjanak, akik még ebben a régi időben kapták a képzést. Igen, alapos. Tehát az egy nagyon korrekt, nagyon komoly szintű dolog volt. Az MHS-nél képzés megvolt, vizsga megvolt, a vizsga után lehetett menni repülni. Szigorúan itt a repülőgép tologatás, mosogatás kategóriától kezdve a gyakorlati repülésekig mindent, ugye minden fokozaton végig kellett menni. És hát nagyjából ez időtájt úgy berögződött, hogy hát én vadászrepülő szeretnék lenni. Nagyon egyszerű, hogy miért. Hát a repülést ugye megszerettem, megkedveltem, nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra. És hát a legmodernebb gépek, a csúcs technológia, a legnagyobb kihívás az mindig is a repülés csúcsa, az mindig is a vadászgép volt.
Ma is az.
Meg ma is az. Nem kis küzdelem árán, és nem kis nehézségek után, de ezt sikerült elérni, ezt mai napig is nagyon-nagyon örülök neki.
Jó, most egy picit zenélünk, majd utána folytatjuk tovább. Ezzel a vizsgával, amit ti elvégeztetek az MHS-nél, most ezzel járt jogosítvány?
Tulajdonképpen nem. Az előző rendszer azért ilyen szempontból óvatos volt, hogy szépen fogalmazzak. Ahogyan mondtam, semmiféle elkötelezettséggel nem járt a dolog, tehát bárki bármikor, mondjuk a repülős program legvége után is, tehát amikor már ugye bele lett investálva valami pénzt, mondhatta nyugodtan azt, hogy ő nem óhajt katona lenni, ő nem óhajt továbbiakban repülni, és senki egy rossz szót nem is szólt hozzá. Ellenben ezt a repülős képzést olyan szintekig csinálták meg, hogy egyrészt nekünk nagyon tetszen, másrészt, hogy látható legyen, hogy a fiatalember az képes, alkalmas, használható lesz a hadseregnek, arra viszont ez már nem alkalmas, hogy polgári jogosultságot szerezzen. Tehát azt már nem adták meg, tehát ilyen értelemben nekünk repülős jogosítványunk, vagy ahogyan mondják a szakmában szakszolgálati engedélyünk, nem lett ezáltal a tanfolyam által. Azért megjegyezném, hogy aki bennmaradt az MHS-ben sportrepülőként, az idővel ezt a repidőt beszámítva megszerezhette ezt a szakszolgálati engedélyt.
Akkor mondom, egy ilyen másik tanfolyamot vagy vizsgát kellett volna tenni.
Nem, ezt kellett volna folytatni. Tehát ez ugyanaz volt, mint a képzési program, csak ezt folytatni kellett volna. Arra viszont ez a reptábor, ahogyan akkor neveztük, ez nem volt már hivatott, és akkor ezt már nem adták meg. Ha valaki vitorlázó repülőként bennmaradt egy MHS klubban repülni, akkor hát általában úgy volt, hogy egy vitorlázó repülő teljesítmények után engedték meg, hogy motoros gépre is jogosultságot szerezzen. Volt erre példa, de nem jellemző, tehát nem volt általános.
Akkor átlovagolhatnánk a katonai témákra.
Igen.
Elvégre ez egy hadtörténeti műsor.
Így van.
És hogy kezdődött akkor ez az egész katonai repülés, illetve a vadászpilóta karriered vagy pályafutásod?
Az érettségi előtt már be kellett adni a felvételi lapot a külföldi egyetemek főiskolák felvételiztetési metódusa alapján, tehát mi a téli szünetben mentünk felvételizni, fél éves eredményeink már ismertek voltak, az a lényeg, hogy jóval érettségi előtt már felvételiztünk, a szóbeli érettségi napján én már megkaptam a papírt, hogy fel vagyok véve. Akkoriban még egyszer mondom, minden külföldi főiskolára, egyetemre e szerint a módszer szerint kellett felvételizni. Tehát egy előrehozott felvételi volt annak érdekében, hogy a külföldi tanintézmény tudja feldolgozni az adatokat. Mint tudjuk, informatikai szempontból az egy másik világ volt.
Igen, igen, nem három kattintás volt, hanem egy délelőtt.
Én, minthogy megfertőződtem a repüléssel, én ezt a pályát választottam, beadtam a papírt. Nyilvánvalóan ez az MHS-es képzés, amin én részt vettem, ez sokat segített ezen a felvételiztetésen. És fölvettek a Kilián György repülő műszaki főiskolára, ahova bevonultam érettségi után, mint mindenki, aki egyébként akkoriban érettségi után hat köteles volt, azok bevonultak, csak én nem egy alakulathoz, ahova éppen sorsolt az élet, hanem a Kilián György repülőműszaki főiskolára. Gyakorlatilag ugyanazt az alapkiképzést megkaptuk, mint bármely sorkatona, tehát bármely hasonlókorú fiatalember, akit akkor bevittek, azon minket is végigeresztettek. Mi is meneteltünk, meg adtuk az őrséget, meg ástuk a lárkot, meg tudom én minden, ami ezzel együtt van, és akkor utána, az alapképzés után megkezdődött a tanulás. Most ezen a főiskolán úgy volt kialakítva a tanrend. Akkoriban minden katonai intézmény egy polgári diplomát is adott, és egy legalábbis lehetőséget adott egy polgári végzettség és a katonai végzettség megszerzésére, és a pilóták esetében az orosz nyelvtanári diploma lett megcélozva. Tehát az első évben mi repülőstátból viszonylag keveset tanultunk, viszont nagyon-nagyon sokat tanultunk orosz nyelvet, tehát orosz nyelvtan, orosz irodalom, és így tovább, hadd ne ragozzam, amit szívből gyűlöltünk egyébként.
Ami elől ellógtatok annak idején.
Szó szerint, hát ez így van. A sors fintora, hogy az orosz óra elő menekültem abba a helyzetbe, hogy aztán intenzíven kellett tanulni az oroszt, de hát szelíden, illetőleg kevésbé szelíden, de belénk verték, tehát nem volt mese. Aki rossz osztályzatot kapott, nem mehetett haza, meg akkor fölmosta a folyosót háromszor. Tehát retorziókat kapott, aki rosszul tanult, és vállon veregetést, aki jól. Meg az a tudat, hogy aki nem tud leszigorlatozni orosz nyelvtanból, az nem megy ki. Abból nem lesz pilóta.
Teljesítmény orientált.
Igen, nagyon érdekes dolog volt. De megmondom őszintén, igenis kihozta az emberekből a teljesítményt. Hát ezek után mindenki úgy volt vele, hogy tanulunk oroszul.
Ezen nem újon.
Így van. Az első év itt a Kiliánon ezzel telt. Ezen kívül tanulgattunk pedagógiától kezdve logikán keresztül sok mindent, tehát ami a tanári diplomához kell majd később, meg hát nyilván repülős tárgyakat is, tehát navigációt.
Ez idő alatt repültetek egyébként?
Nem, itthon nem repültünk. Semmi. Sőt, tilos volt. Vigyáztak ránk, hogy most...
Nehogy összetörjétek magatokat.
Így van. Ezen az első éven túljutottunk, és gyakorlatilag a vizsgákat, ahogyan letettük, azzal megszereztük a belépőt, hogy kikerülhessünk a Szovjetunióba. Az orosz nyelvtanári diplomáért sokat tettünk, mert ekkor tettük le azokat a vizsgákat, amelyek majd nagyon kellettek később, amikor hazajöttünk a diploma megszerzéséért.
Mikor kerültél ki akkor külföldre?
Szovjetországba. Amik másodévesek lettünk.
Akkor az év úgy kezdődött, hogy már ki is utaztatok?
Így van, augusztus, a nyári szünet volt nekünk is, mint másoknak, és amikor augusztusba bevonultunk a nyári szünetről, akkor már pakkokkal, cuccokkal kellett menni, bevágtak minket egy repülőbe, aztán megtudtuk, hogy elvisznek minket, hát azt sejtettük, hogy Kirgiziába fogunk majd kerülni, tehát azt akkor tudtuk meg, amikor gépre raktak minket, hogy Frunze, mai Biskek, Kirgizia fővárosa, ez az útirány, oda fogunk menni.
Ez most Kirgizisztánban
van. Így van, ja, bocsánat, én Kirgiziának nevezem, mert akkoriban így hívtuk, most Kirgizisztán a hivatalos neve, igen.
Nem a szomszédban van.
Hát
akkor.
Nem, az 5200 kilométer. Tehát azért...
Csak összehasonlításképp a Franciaország Atlanti partjai 2000 kilométer nagyjából.
Igen. Tehát Európában nem tudunk annyit menni, hogy ez a távolság érzékelhető legyen. Az akkori Szovjetunió, mai Oroszország, Kína, Afganisztán, határos térséget tessék elképzelni, ott van valahol Kirgizisztán. A Kazasztán és a kínai határ között van Kirgizisztán. Hát az előző csoport az ott volt, Dzsambul nevű városban, nekünk is azt mondták, hogy Dzsambulba fogunk kerülni. Na, ehhez képest nem Dzsambulba kerültünk, hanem egy Tokmak nevű városban, ez még keletebbre van, mint egy 80 kilométerre, tehát mi voltunk legkeletebbre tanuló magyar társaság.
Kik laktak ott egyébként?
Hát ugye, igen, hát ott a kirgizek laktak Kirgizisztánban, de hát a nagy szovjet népesedéssel foglalkozó politikusok jól megkevergették ott a dolgot. Oda száműzve lettek, idézőjelben száműzve, de gyakorlatilag ez a tény, azok a németek, akik az országnak a nyugati oldalán laktak, volt is ilyen falu, aminek az volt neve, egy Friedenfeld. Hát voltak ott német nevű emberek, akik persze nem tudtak már németül. Tehát hasonlóan, mint ahogyan nálunk is nemzetiségként a svábok élnek.
Hát vagy hasonlóan... a tótok például Békés megyében.
Igen. Na, hasonló korábbi népesedési, politikai vagy migrációs dolgok miatt, teljesen minden miatt. Meg hát ott a Lett-Litvánia környékén ott ugye éltek németek. Na, rájuk lett fogva, hogy itt a fasiszta németekkel ők nagy barátok, igen, vagy majd azok lesznek még a végén. Igen. És a világháború idején ezeket úgy átzsupolták Ázsia kellős közepébe, hogy csak úgy fütyült. De alapvetően nyilván kirgizek, kazahok, nem túl sok kazah, és ami érdekes, hogy dungányok, ujgurok éltek.
Az ujgurok pedig rokonok nekünk, amennyire
hát
én
ugye
tudom.
Vitatkoznak rajta, van, akik azt mondják, hogy rokonok, van, akik nem. Egy biztos, hogy az ujgurok, meg a dungányok is, meg némely kirgiz is tudják, hogy ki az, hogy magyar, mi az, hogy magyar.
Igen.
És nem onnan tudják, hogy...
Hát ti ott jártatok.
Igen, hogy mi ott jártunk, meg a Puskást ismerik, mert Puskás
öcsit minden,
így
igen.
Van. Azt se tudják, hogy mi a foci. Most nem ezekről, én azokról az emberekről beszélek, akikkel véletlenül nagyon keveset találkoztunk ilyen, mert féltünk tőlük, megmondom őszintén, akik jurtában laknak, ugyanazt az életmódot élik, mint a mi őseink
élték
néhány ezer évvel ezelőtt.
Hát egy ezer évvel
hát
ezelőtt.
Meg azelőtt, még egy ezer évvel azelőtt is valami olyasmit élhettek. Ezek az emberek, ezek állandóan így a két ujjukat összerakva mutogatták, tehát a jobb és bal kezük mutató ujját összerakva, hogy a magyarok meg az ujgurok testvérek, csak a magyarok elcsavarogtak. Na most az, hogy most rokonaink-e, vagy hosszú ideig együtt éltünk, amiből táplálkozik ez a dolog, hát én ezt nem tudhatom, hogy a mai időkben már lehet imittamot látni jurtát Magyarországon is, meg ez egy szép gondolat ezzel.
Szigethalomra, ha ellátogatsz az Emese Parkba, ott egy egész honfoglaláskori település van összerakva ebből. Uh-huh. Földvár, meg minden. Hát, szóval ott van egy néhány őrült, az egyik vezetőjük volt itt a műsorban, ő mesélte ezeket el.
Én nekem az ilyenben az izgalmas, hogy amikor ilyen helyen járok mondjuk Magyarországon, nekem az jut eszembe, hogy én jártam Kirgiziába olyan helyen, ahol ez életben van. Működik.
Hogyne,
ott
persze.
Lakik benne a panik. Ugye ők állattartásból élnek, és hát abból ők jól megéltek egyébként.
Abból mindig jól meg lehetett élni, amíg legelő területek volt.
Így van.
Azon a részen meg mondjuk hely van elég.
Ott csak az van. És a városi házának az udvarába fölverte a jurtát, és ott lakott. Tehát háza volt, mert pénze volt rá, de nem érez, mondta, hogy ő nem érzi jó magát, megfullad, hát ez nem jó hely.
Igen.
És a jurtában sokkal kellemesebb. Tehát a Kirgiziában egy Tokmak nevű városba kerültünk, ami hát egy ottani mértékben egy icipici kis város, 60 ezer lakos.
Egy Szolnok körülbelül.
Hát talán kisebb, mint Szolnok, de így van. De hogyha elmondom, hogy összesen 2 darab húsbolt volt ebben a 60 ezeres városban, akkor tényleg kicsi kellett, hogy legyen, hogy a 2 húsbolt el tudta látni.
Mondjuk, ha mindenkinek van otthon állat, akkor valószínűleg húsra nincs akkor a szükség.
A városban nem. Ezek a kirgizek, akik a jurtában laktak, ezek a nomád népek voltak, és a városiakkal és a civilizációval nem nagyon közösködtek. Azért is említettem, hogy nem nagyon mertünk mi a közelükbe menni, mert ők a saját törvényeik szerint éltek. Bejöttek a városba, eladtak egy-két birkát, vettek rajta, mit tudom én, ruhát vagy baltát, meg egy kis vodkát, meg ezt meg azt.
Az kész.
És ezzel eltűntek, tehát ők nem nagyon integrálódtak be, mármint ezek a nomád népek. Természetesen a városlakók zöme már oroszosodott, civilizálódott kirgiz volt, tehát ott azért hasonló városi élet folyt, mint Szovjetunió bármelyik városában. Hát igen, ott azért lóháton, ott a eredeti népi ruhákba közlekedő emberek.
Mindennapos látvány.
Az abszolút mindennapos látvány volt.
Hol szállásoltak el benneteket?
Hát ez úgy működött, hogy a kiképzésünkre szánt repülőtér mellett, azzal egybekerítve, hogy így mondjam, volt egy garnizon, ugye egy laktanya, ahol voltak a gasztinyicák, ezt szállodának fordítjuk, de hát nevezzük kollégiumnak, vagy lakóépületnek, tehát nem ott szállásoltak el minket, ott laktunk, sok-sok náció volt, tehát afrikai, angola, Mozambik, Bia.
Azok mit kerestek a Szovjetunióban?
Hát tanulták a repülő. A Szovjetunió, ahova fegyvert adott el,
hozta az
embereket képezni, és egy burkó titkoltan meg is jegyezték, hogy és ha itt képzik, akkor ezek megtanulnak oroszul, és hogy az orosz nyelv az angollal szemben majd felerősödik.
Alternatív.
És így van, pontosan. Tehát lényegében inkább arról van szó, hogyha egy harci technikát megvásárol valaki valahonnan.
Oda hát, kellenek emberek, akik értenek hozzá.
És azt úgy lehet legkönnyebben, hogy az embert elküldöm ebbe az országba, és majd ott meg fogja tanulni az alkalmazását. Kubaiak, nikaraguaiak, pont amikor a nikaraguai
válság. Az egész béketábor képviseltette magát.
Abszolút, abszolút. Hát kivéve az olyanok, mint mondjuk a csehszlovákok, ugye akkoriban, a lengyelek, románok, ők otthon oldották meg a képzést, tehát nekik voltak.
Volt saját.
Így van, saját képzésük. Magyarországon is volt valaha, de én abban az érában nem tartoztam bele. Nálunk ez
az 50-es, 60-as években?
Így van. A MiG-21-es előtti korszakban. A MiG-21-es hangsebesség feletti repülőgép, ez már egy speciálisabb és drágább képzési metódust igényel, és hát a honvédség egyébként a 45-ös úgymond felszabadulástól kezdve.
Hát a 49-es fordulat éve után lehet beszélni.
Volt egy nagy hadsereg, és az azóta egyébként a mai napig csak szűkül, csak szűkül, csak szűkül. Egyrészt a politika, másrészt pedig a technika, a technológia. Tehát amíg mondjuk ilyen motoros vadászgépből nem tudom én hány, tizenvalahány századra volt szükség, addig nyilván a MiG-15-ös, ahogy bejött, abból elég volt már csak 5-6, hiszen az sokkal teljesítőképesebb volt, tehát nyilvánvalóan a technika fejlődése is hoz egy ilyen dolgot. Most visszatérve, az a lényeg, hogy először ott Kirgíziában Albatrosszal L-39-es típusú repülőgéppel repültünk. Az egy tulajdonképpen mondjuk így, hogy csehszlovák repülőgép volt, de az Varsói Szerződés repülőgép volt. Tehát abban voltak magyar
alkatrészek,
műszerek, de csehszlovák, de lengyel, német, román, mindenféle alkatrészek voltak benne, mindenki beszállított, és egyébként egy nagyon kitűnő repülőgép volt.
Ez harci gép volt, vagy még iskolagép?
Az L-39-es az egy kiképző repülőgép volt, amely alkalmas volt harci feladatok végrehajtására is. Tehát magyarul úgy volt összeállítva maga a repülőgép, hangsebesség alatti repülőgépről van szó, de már sugárhajtású gép. Igen, jól hasonlított a MiG-21-es, MiG-23-as műszerezettségére.
Igen.
Alkalmas volt éjjel, nappal, bármilyen időjárási viszonyok között repülni. Mind a két repülőgépnek jó alap kiképzőgépe volt, mármint a MiG-21, MiG-23 előtti gépre nagyon alkalmas volt ez. Volt célzókészüléke, és volt rakétafelfüggesztési sín rajta, bombákat is tudott vinni. Természetesen itt a harci alkalmazása nem egyenértékű egy akkori értelembe vett modern vadászgéppel, de arra kitűnően alkalmas volt, hogy akár éles rakétával, akár éles bombával pilóta növendék
gyakorlatozni.
Így van, igen. Pontosan. Tehát ez erre volt kitalálva, és erre nagyon-nagyon alkalmas volt egyébként.
Hány órát repültetek ezen a típuson?
Ez ugye változó volt, 100 óra alatt valamivel, tehát ilyen 86-7 és 95-6-7 óra közötti teljesítmény volt ez egy év alatt. Ezt, hogyha most hallja valaki, aki a repülésben járatos, hogy egy év alatt sugárhajtású géppel repülhettünk 90 óra fölötti mennyiséget, az most azt mondja, hogy hú, de jó volt nektek. Ennyit manapság sok év alatt nem repülnek a sugárhajtású géppel.
Hát akkor gondolom az üzemanyag se 110 dollár volt.
Hát így
ordonként.
Van. Így van, illetőleg az az igazság, hogy abban az időszakban ez nem volt kérdés. Tehát ott a katonaság, hogyha a kiképzési szempontból repülni kellett x órát, akkor az repült x órát, pont. De fölmerült egyébként, hogy hú, az pénzbe kerül, meg spóroljunk, de ennyi.
De gyakorlatban nem történt
semmi. Így van, így van.
Jól van. És mikor kerültetek ténylegesen a MiG-21-es típusra?
Tehát 3 év zanzásítva lett 2 évben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nekünk, bár volt ugyan tavaszi meg nyári szünetünk, vagy nem is tudom, hogyan mondjam, fél évenként volt szünetünk, fogalmazzunk így.
Akkor hazautaztatok?
Igen, akkor hazajöhettünk néhány, egy hétre, két hétre.
És repülővel jöttetek haza?
Hát már, mint hogy Malévvel, vagy
arra igen, igen,
vagy
igen.
Ilyesmi, persze. Meg volt úgy, hogy a honvédség AN-26-osaival valamelyikkel, amelyiknek éppen arra volt dolga, akkor hozzácsaptak minket és hazahoztak. Tehát mikor, hogy? Ez egy kaland volt, ez erről majd még két másik rádió műsort is lehet szerkeszteni.
Igen.
Úgy épült fel a dolog, hogy egy ciklus, fogalmazzunk így, mert sem évben, sem fél évben nem tudom jól megfogalmazni. Tehát egy panel, ami elméleti képzés, amelynek a végén az L-39-es típus elméleti része, és utána a másik panel, az a gyakorlati repülés ezen a gépen. Na most ebben is van elméleti képzés jócskán, de gyakorlati repülés ezen a gépen. Ezt a 90-valahány órát lerepültük, akkor átkerültünk egy másik bázisra, hát nekünk úgy hozta a jó sors, hogy Krasznodárba vittek át minket.
Úgy minden estől.
Úgy, ahogy van, tokkal vonóval, hát 3000 kilométer vissza. Tehát szóval, tehát ugye Krasznodár az a Kubányban van, tehát a Fekete-tengertől nem messze, és mi a krasznodári repülőtér egyik bázis repülőterén, ahogy mondják az oroszok, nem messze, tehát 200 kilométerre onnan.
Debreceni távolság.
Kusovszkajába, azt közvetlen Krasznodár mellettnek számít. Hát igaz, hogy Rosztov, tehát a Doni Rosztov nevű várostól délebre volt, van ez 80 kilométerre, hát azt úgy kezelték, hogy ez Don legközelebbi szomszédja, az 80 kilométer, ez az én állok, semmi az én világon.
Értem. Most megint zenélünk egy picit, majd a MiG-21-es repülőgépről fogunk beszélni.
Tehát Kusovszkajában kaptuk meg a MiG-21-es képzést hasonló metódussal, tehát egy elméleti panel, hogy így mondjam, és utána pedig a gyakorlati képzés.
Az hát, autóvezetési vizsga?
Hát az úgy oszlott meg, így van, hát kezeljük, úgyhogy mint ahogyan most bármely egyetemen vannak tantárgyak, és járunk órára, és tanuljuk az elméletet, és akkor annak a végén majd vizsgázni kell, közben ha a tanár olyan, vagy a tantárgy olyan, akkor írogatunk ZH-kat, vagy felelgetünk, vagy mit tudom én. Az a lényeg, hogy a végén ebből van egy számonkérés, van egy vizsga, amit abszolválni kell, és akkor, hogyha ez megvan, akkor teljesítve van ez a panel. Ha szabadságról megjövünk, akkor az oktatók átvesznek minket, és kezdődik a gyakorlati képzés, de az nem azzal kezdődik, hogy beülünk a repülőbe. A piszok oktatók azt csinálták, hogy mindenkit levizsgáztattak még egyszer.
A biztonság kedvéért.
Igen, a biztonság kedvéért, meg akkoriban mondtam olyat is, hogy a disznóság kedvéért. Tehát az valahogy úgy nézett ki, de ezt pozitív értelemben kell érteni. Valahogy azt mondták, hogy hát fiúk, az a helyzet, hogy mi nem fogunk itten megalázni senkit, meg nem adunk rossz osztályzatot, meg mit hármas, meg kettes, meg kirúgom, berúgom, meg ilyeneket nem csinálok. Ilyen repülős osztályzat, ez oroszul jó hangzik, de mindegy. Repülős osztályzat, néztünk, hogy ez milyen. Hát azt mondja, hogy hát ha tudod ötös, ha nem tudod négyes. Hát ez királyság. Hát nagyszerű, hát akkor legfeljebb négyes lesz majd az osztályzatunk, és mi bajunk lehet. Aztán amikor az első vizsgákon valaki négyest kapott, és közölték vele, hogy hát a négyes ez szép osztályzat, de sajnos a repülőgépbe csak az ülhet, aki ötöst kapott. Igen. És akkor ezeket az oktatóknál ezt úgy hívják, hogy földi előkészítés. A földi előkészítés utáni vizsgákat abszolválni, na az sokkal keményebb volt, mint a kollokviumokat. Aztán utána ez a vizsgázgatás ez folytatódott egyébként, mert egyedüli kirepülés előtt külön vizsgákat kellett tenni, akkor géppárrepülés előtt, ilyen, bármilyen repülési elemet tanultunk, akkor utána megint vizsgázni kellett, és ezek kutyakemény vizsgák voltak, mert ott, mit tudom én, hajtóműből nem egy tanárnál, egy tanteremben vizsgáztunk, hanem egy mérnöknél, aki a műszaki toronyban ült fönt, közben irányította a repülést, mármint hogy a műszaki vonalát, hogy ott tologatták a gépeket, hogy hangosban mondta be, hogy a 623-as toljátok át ide, meg oda, és közben tőlem megkérdezte, hogy mennyi a nyomás itt meg ott. És akkor mondod, ha, figyelj, nem tudod, mennyi, meg gyere vissza a legközelebb. Szóval, és hát nyilván ez egy gyakorlati ember, egyrészt ott van a kis ujjában az egész, olyan dolgokra kérdez rá, ami nagyon gyakorlati és nagyon lényegbe vágó, ami az elméleti oktatók erre sose készítenek föl.
Milyen egy ilyen repülőgéppel repülni most? Elég nehéz kérdés ez, mert egyikünk sincsen a helyzetben, téged kivéve, hogy ezt a kérdést gyakorlati tapasztalat alapján meg tudja ítélni.
Nagyon sokat beszéltem olyanokkal, akik nem repültek még rajta, és nagyon sok kérdést kaptam nyilvánvalóan ilyenkor. Ami itt a lényeg és ami az érdekes, hogy hangsebesség feletti repülőgépről lévén szó, ugye gyorsabban repül, mint a hang. Bizony, ez így van. Na, ebből a pilóta igazából semmit nem érzékel. Tehát a műszerek mutatják, hogy mennyivel megy. A hangsebesség feletti repüléseket azt mindig nagy magasságban hajtjuk végre.
Ez a nagy magasság, ez milyen magas?
10.000 méter fölött. Ez mindig a stratoszférában van. Ennek jogszabályi háttere van. A MiG-21-es konkrétan kisebb magasságon is tudna, akár földközelben is tudna hangsebesség felett repülni. Volt már a precedens, hogy véletlenül előfordult, de az hivatalosan nem fordult elő. Magát a hangsebesség átlépését a pilóta, hát ilyen hangrobbanás, meg ilyen formában, vagy hogy nem hallaná a saját hangját, vagy ilyesmi, így nem érzékeli természetesen. Akkor látja, hogy gyorsan halad a repülőgép a földhöz képest, de hát nagy magasságban ez sem egy olyan meghatározó élmény. Ellenben a föld közelben repülni mondjuk ilyen 6-800 esetleg 1000 km/h,
igen?
Na, az viszont élmény. Az már kategória. Aha. És amikor az ember kezdő, és hát nyilván akkor mindjárt az van, hogy szeretne ilyen nagyon-nagyon alacsonyan fűbe lapos kúszásba repülni 800-zal, és ilyenkor az oktatók azt szoknám, hogy jó van, figyelj, 100 méteren fogunk repülni, de se magasabban, se alacsonyabban, 100 méter fölé merészkedsz, akkor leordítom a fejedet. Ekkor bizony sűrű patakokban csorgott a verejték az ember, hogy tudja tartani ezt a 100 métert, mert tessék elhinni nekem, hogy mit tudom én, 800-zal 100 méteren repülni, miközben ugye alattam a terep azért mozog, már mint hogy magassága változik, fák, oszlopok, templomtorony, stb. Tehát azért az a 100 méter az úgy nem tűnik olyan nagyon magasnak, érzékeltetni nem lehet, csak egy példával, hogyha valaki mondjuk el akar menni két oszlop között autóval 30 km/h, az semmi gond, de hogyha ugyanezt 100 km/h akarja megtenni, akkor rájön arra, hogy ez így nem jó, és önkéntelenül inkább lassít, meg nyomja a féket.
Így van. Autópályán ez ki is lehet próbálni egyébként.
A kezdő pilóta is pontosan így van, amikor földközelbe elkezdi a kiképzést, hát ez már egy kiképzési metódus után kerül oda, hogy földközelben kezd gyakorolni, akkor bizony az van, hogy nem csak addig akarózik, addig érdekes, amíg lejutottunk, és ott kicsit körülnéztünk, utána valahogy szívódik felfelé az a repülőgép, külön meg kell tanulni. Ilyen érdekessége van, de inkább ami nagy élmény számba ment nekünk, és nagyon szeretünk, hát az egyik a műrepülés nyilvánvalóan, egy pilóta szereti
ilyen forgatni. Akrobatikai mutatványok.
Hát azt meg kellett tanulni, hát az tulajdonképpen a képzési metódusnak az elején már előkerültek ezek a műrepülési dolgok. Ez egy vadászpilótánál, ez egy ilyen beugrónak számít, hogy tudjon műrepülni. Itt most hadd vessem közben nagyon gyorsan azt, hogy azzal a néhány esztendővel, és azzal a néhány száz órával, amit én teljesítettem a magyar néphadsereg kötelékében, hogy érzékeltessem a hallgatókkal, meg hogy ha esetleg valaha volt kollégáim valamelyike hallja, hogy mindenki
fogják.
Én arra szintre jutottam el, hogy készültségi szolgálatot adhattam, tehát a nappal minden időjárási viszonyok között hadrafogható voltam. Ez a vadászpilóták körében, legalábbis akkoriban, a leesett a tojáshéj a fenekéről kategória. Ez az a fiatal ember, aki már megváltotta a belépő kártyáját. Tehát, hogy nehogy valaki úgy gondolja, hogy mert én nagyon szeretek róla dolgokat mesélni, és egyébként hát autentikus dolgot mondok el róla, az azt jelenti, hogy én voltam valamiféle vadászpilóta ász.
Ezt légi győ győzelmekhez mérik.
Igen, illetőleg repülős tapasztalatokhoz mérik, ami a lényeg, hogy én képzett vadászrepülő vagyok, és hát megváltottam a belépő kártyát, hogy vadászpilótának nevezhessem magam, de természetesen tőlem sokkal tapasztaltabb, tiszteletre méltó kollégák vannak, akik művelhették.
Részt vettetek-e hadgyakorlaton?
Igen, természetesen. A gyakorlatok különböző szintűek voltak, hát voltak olyanok, amik, hát ilyen, nevezzük ilyen házi hadgyakorlatnak, amit tulajdonképpen az adott ezred, vagy az adott hadtest szervezett saját magunk gyakorlására. Időnként ez nem is volt igazából gyakorlat, hanem módszertani repülések voltak, tehát új dolgokat egy pilóta mindig tanult, tehát a pályafutása alatt mindig van valami, illetőleg hát voltak a nagy testvérrel nagy összevont gyakorlatok, tehát a szovjet elvtársak, meg a magyar elvtársak együtt repültek közös irányítás alatt. Az a helyzet, hogy a mi légierőnk és a Magyarországon állomásozó szovjet alakulatok,
igen,
azok egy nagyságrendi különbséget mutattak.
Be tudjuk mutatni, hogy mégis.
De úgy néz ki, hogy ugye volt 3 magyar vadászrepülő ezred, MiG-21-esekkel felszerelve, illetve 1/100, tehát 1/3 ezrednyi, tehát 1/100 MiG-23-as típusú repülőgépünk volt, és hát az oroszoknál viszont őnekik 4 ezredük üzemelt, vagy 5, nem tudom, mert egy reptéren több is tudott őnekik mozogni, 21-eseik nem is voltak, 23-asaik, de akkor már MiG-29-eseik voltak. Na most a MiG-29-es a 80-as évek végén az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly fegyver.
Csúcstechnikának
az
számított.
Ugye, minthogy ma sem komolytalan fegyver.
Nem ám.
Így aztán akkor az egy kifejezetten nagyon komoly erő volt, és hát nyilvánvalóan ahhoz képest a mi légierőnk ez sokkal egy nagyságrendel kisebb súlyt képviselt. Egyébként ez az akkori kádári taktikázásnak az eredménye, tehát ő úgy volt vele, azt nyilván ezt lehet olvasni máshogy is, tehát el lehetett volna érni azt, hogy a szovjet csapatok ne legyenek bent itt Magyarországon mondjuk
többször
a 70-es vagy a 80-as években.
Többször is, csak Kádár kérte, hogy maradjanak.
Ennek a primitív oka az volt, hogyha nincsenek itt a szovjet csapatok, akkor a magyar honvédséget sokkal nagyobb létszámban és nagyobb ütőerővel kell fenntartani, és hát nem óhajtott erre energiát fordítani.
Meg hát olcsóbb volt a megszálló hatalommal a politikai hatalmat is biztosítani.
Így van. Na most ennek megfelelően a magyar légtérben úgy nagyjából a szovjeteknek a jogai meg a lehetőségei azok úgy körülbelül azonosak voltak a mieinkkel. Hát ami mondja, megvan a pikantéria végig, mi vagyunk itthon, és nekik legalább annyi joguk volt, mint nekünk. Egy ilyen hadgyakorlat idején pedig, hát ha összevont gyakorlat volt, akkor ők domináltak egyértelműen, tehát akkor ők irányították a dolgokat, mi meg részt vettünk benne. Megmondták, hogy
mit
kell csinálni, és akkor együttműködtünk. Tehát azért egyfajta ilyen alárendeltség az volt. A napi élet már ezt így nem éltük meg, tehát a napi munkánk során, a felkészülések során, a repülések során ez így nem került elő, mert ha mi kedden repültünk, akkor ők kedden nem, ha ők szerdán repültek, akkor mi szerdán nem. Tehát így nem találkoztunk.
Értem.
Viszont, hogyha például, ha mi repültünk, és nekem szükségem volt egy mondjuk egy sármelléki rádióadó irányítására, vagy egy sármelléki pelengátorra, akkor áttértem a csatornájára, és használhattam. Tehát magyarul ez a rendszer ez egyben működött, hozzátegyem akár Szlovákiában lévő, akármit is meghív. Hattam, és kérhettem tőle egy rádió irányt a navigációm kedvéért, és kaptam is, tehát ez működött. Ilyen tekintetben se alá, se felé rendettség nem volt.
Értem. Amikor te végül is állományba kerültél a magyar néphadseregnek a légierejében, akkor hol vertetek úgymond tábort? Melyik ezredhez kerültél?
Tehát amikor végeztünk, akkor automatikusan a kecskeméti ezredhez kerültünk.
A mai Szentgyörgyi Dezső.
Így van, az a mai Szentgyörgyi Dezső.
Vadászrepülő ezred.
Hát igen, ha minden igaz, így hívják ma. Akkoriban nem volt még ilyen neve. Az a lényeg, hogy oda kerültünk, és nevezzük úgy csúnya szóval, hogy utóképzősként. Tehát ez azt jelenti, hogy hazajöttünk friss diplomásként, és akkor hát a magyar honvédségen belül, hogy hogyan hajtjuk végre a repüléseket, mit, meg hogyan átvett minket egy erre létrehozott század, teli oktatóval, nagyon jó tapasztalt oktatókkal, és hát elkezdtük a hazai repülőképzést. Azt tudni kell, hogy minden vadászrepülő, ahogy megkezdi a pályafutását, azt úgy mondják, hogy megkezdi a képzést. Tehát ez egy képzés, mint a jópap, tehát végig voltig
tanul, igen.
Hát ugye érdekessége a dolognak, hogy mi MiG-21 Bisen szereztünk diplomát.
Ez mennyiben különbözött az eredeti 21-estől?
Az eredetitől nagyon, tehát a 21-esnek nagyon-nagyon-nagyon sokféle modifikációja van. Más hajtómű van benne, más a fegyverzete, más a műszerezettsége.
Akkor mondjuk meg kellett vele újra tanulni?
Mint egy másik típus. Nagyjából. Mm. Így van. De ez most a MiG-21-esnek mondjuk egy nagyon korai verziójához képest mondom. A MiG-21-es BIS és a MiG-21 MF, ami Kecskeméten akkor repült, ott már ekkora különbségek nincsenek, de ott is mondjuk más a hajtómű, de a MiG-21 MF-ben az a hajtómű van, ami a MiG-21 tutiban, a kétszemélyes verzióban. Szóval a lényeg az, hogy akkora áthidalhatatlan különbség nem volt köztük. A lokátora teljesen más volt felépítését tekintve, de kezelését, használatát tekintve nagyon hasonló volt. Tehát az a lényeg, hogy nem, ez már nem okozott olyan nagy nehézséget, és Kecskemét után, mint hogy akkoriban Pápán kevés volt, tehát az állomány táblán problémák voltak, tehát a mi társaságunkat egy-egybe Pápára helyezték, és akkor én pápai vadászrepülő voltam. Tehát
hogy nézett ki egy szolgálat? Te, mint pilóta, illetve a te vadászgépen. Volt-e mondjuk olyan saját vadászgépen, vagy a Lajstrom számú gépen repültél, vagy amit épp kiosztottak?
Igen, na hát akkor menjünk egy picit sorba, mi hivatásos katonák voltunk, tehát én hadnagyként lettem felavatva, tehát beosztott repülőgép vezetőként. A pilóta alapvetően két fő szolgálat típust adott, az egyik az ügyeletes repülésvezető, illetve repülésvezetéssel kapcsolatos dolgok, majd erről talán egy pár két mondatot később, a másik pedig a készültségi szolgálat. Utóbbi a fő, tehát a készültség az, tehát megterhelésben is, mert mint hogy végzendő feladat tekintetében is az a komolyabb, meg hát darabra is, tehát végül is az és a fontosabb is az volt. Gyakorlatilag a napjaink egyébként úgy teltek, hogy ha lehetett, akkor úgy volt az időbeosztásunk, hogy hétfőn volt egy heti felkészülés, utána kedden repülés, és akkor következő nap felkészülés, azt követő nap repülés, tehát mindig
ez váltásban.
Így, persze, tehát egy nap felkészül, másik nap repül. Ezt általában igyekeztünk így betartani. Egyszerre a felkészülésben mindig háromféle tervtáblára készültünk, tehát ez azt jelenti, hogy jó idős repülés, akkor bizonyos féle feladatokat, ja igen, ugorjunk vissza. Tehát egy pilótának, ahogy mondtam, mindig képzése van, tehát év elején össze lett állítva a kiképzési terv. Milyen feladatokat fog végrehajtani, mit fog megtanulni idén. Ja. És az alapján a napi tervtáblákat a parancsnokai szépen összeállították, hogy jó időben ezeket csinálja. Ha nincs jó idő, akkor rossz időben vannak rossz idős feladatok is, és így tovább. Tehát az a lényeg, hogy háromféle tervtáblára készültünk, és akkor e szerint másnap meg kimentük, és végrehajtottuk oktatóval, vagy oktató nélkül, ki milyen feladatot. Uh-huh. Géppárba kellett repülni, vagy egymást éppen lődözni kellett, vagy műrepülni, stb.
Milyen fegyverzettel voltak akkor felszerelve ezek a MiG-21-esek?
Na most ez úgy néz ki, hogy
amikor mondjuk készenlétet adtál, vagy adtatok.
A repülőgépek egyébként kiképzési gyakorló repülés közben is fegyverzet nélkül, tehát rakéta nélkül repültek, a gépágyú az fel volt töltve. Tehát a gépágyú az élesülőszerrel mindig fel volt töltve. A készültségi gép az pedig úgy nézett ki, hogy üzemanyaggal feltöltve, egy póttartály, egy 480 literes póttartály a hasa alatt, feltöltve, négy rakétával felszerelve és a gépágyú feltöltve. A négy rakéta az általában infrafejes hőkövetős rakéta, levegő-levegő típusú rakéta.
Akkor repülőgépek ellen.
Így van, tehát igen, bárki bármit is mond, nekünk senki, tehát az ilyen doktrináktól és a többire, minket senki nem nevelt arra, hogy majd hogyan fogjuk megtámadni a nyugati országokat. Mondom őszintén, igen, csak tiltakozom ellene, amikor a mi haderünknek a támadó voltát szoktuk feszegetni, mert nem. Arról szólt ez a készültségi szolgálat, amit egyébként két pilóta adott. A
egyszerre?
Így van, tehát egyszerre ketten voltak kint, ami, és ezen kívül ketten otthon tartalékban. Tehát, hogyha riadóztatták az egyest, az beült a gépbe és bejelentkezett, a kettes átvette az ő fokozatát, és az otthoni kettőt meg kezdték összeszedni, vinni be a repülőtérre. Mert hogyha ezek felszálltak, akkor addigra már a másik kettőnek be kellett érni.
Rendben, nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. Én szerintem ezt a beszélgetést majd egy másik időpontban fogjuk tovább folytatni, mert még korán sem veséztünk ki gyakorlatilag semmit sem. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétléseként a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.